Jó itt lenni veletek újra, és amit ma meg fogunk nézni Isten igéjében, az nem más, mint az elmúlt hetekben elindult rövid kis sorozat, ami Gedeon életével kapcsolatos. És szeretnék a Bírák könyvének a 6. és a 7. részéből néhány szakaszt felolvasni, és amíg olvasom a Bibliából ezt a szakaszt, azt kérem, hogy próbáljátok elképzelni, hogy mi is történik ott. Próbáljuk belehelyezni magunkat ebbe a történetbe, és utána megnézzük majd ennek a történetnek az üzenetét. Én magyarul fogom olvasni, és magyarul fogok beszélni. Ha valakinek szüksége van tolmácsolásra, akkor esetleg jelezze, és valaki odaül, vagy jöjjön oda, és a Kriszti is, te is tolmácsolsz, itt igaz? Jó, oké, megoldódik. Itt kevésbé kell a jobb szélen, úgy látom. Ezt mondja a Biblia a Bírák könyvének a 6. rész 11. versétől. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely Abiézer nemzetségéhez tartozó Joásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: az Úr veled van, erős vitéz. És folytatom a 33. verstől. Midian, Amálék és a keleti törzsek mind egybegyűltek, átkeltek a Jordánon és tábort ütöttek az jezreeli síkságon. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Ásérba, Zebulonba, meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ekkor Gedeon ezt mondta Istennek: ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. És úgy is lett, amikor másnap korán reggel fölkelt, és kinyomkodta a gyapjú fürtöt, a harmatot csavart ki belőle egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta Istennek: ne haragudj meg rám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjú fürttel. Most maga a gyapjú fürt maradt száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán, csak a gyapjú fürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. És folytatom a 7. rész első versétől. Korán reggel fölkelt Jerubál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harod forrásnál, Midian tábora viszont tőle északra volt, a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: sok az a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben: az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdest ki ezt a nép füle hallatára: aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék Gileát hegyéről. Erre visszatért a népből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr: még ez a nép is sok, vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondod nekem, hogy menjen veled, majd menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak: mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezükkel a szájukhoz emelve szülcsöltek, 300 volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: ezzel a 300 emberrel, akik szülcsöltek, szabadítalak meg benneteket, és adom kezetekbe Midiánt. A nép többi része pedig menjen haza. Hát ti nem menjetek haza, maradjatok még. Egy olyan környezetben, egy olyan világban élünk, ahol ha valakinek fáj a feje, akkor azonnal kell neki egy gyógyszer, ami olyan gyorsan hat, hogy még szinte be se veszi, már a szájához érinti, akkor már el kell múlni a fejfájásnak. Ha valakinek problémája van a magánnyal, akkor neki azonnal kell valaki, akivel találkozhat, és azonnal kell valaki, aki valami jót mond neki, aki kicsit megvigasztalja. Bármilyen bajunk van, vagy bármilyen szükség van az életünkben, a válaszokat azonnal szeretnénk megkapni, és lehetőleg minél gyorsabban és minél egyszerűbben. Ugye ilyenek vagyunk. A legtöbb embert az nem érdekli, hogy a problémát mi okozta. Tehát nem azzal foglalkozunk, hogy mitől is fáj a fejem, hanem az, hogy fáj a fejem és gyorsan múljon el. Mert nincs időnk ezzel foglalkozni. Úgy látom a Bibliából, a Gedeon történetéből, hogy Isten teljesen másképp gondolkodik. Gedeonnak, vagy az Isten népének mindenféle bajára, Isten nem a mennyből úgy szétszór valami gyógyszereket, vagy a pirulákat gyorsan beveszik, és megoldódik minden, hanem elkezd foglalkozni nagyon-nagyon mélyen, és nagyon-nagyon valóságos módon azzal, hogy pontosan mi is a probléma. Aki itt volt az elmúlt vasárnap, vagy két héttel ezelőtt, az tudja, hogy beszéltünk arról, hogy Gedeonnak voltak problémái azzal, hogy félt. Hiszen az ellenség mindig jött, és elvitte a gabonát, elvitte a vagyont, elvittek mindent. Tehát félt az ellenségtől. Volt egy ilyen problémája, hogy félelem. Aztán volt egy olyan problémája is, hogy nem nagyon tapasztalta az Istennek a jelenlétét. Azt mondta az Úr angyalának, amikor megjelent előtte, hogy de hol vannak a csodák? Hol vannak azok az időszakok, amelyeket az elődeink elmeséltek nekünk, hogy a Vöröstengeren, meg a Jordánon keresztül mentek, meg az Isten ilyen és olyan nagy csodákat tett. Ma semmilyen csoda nem történik. Hol van az Isten? Volt egy ilyen problémája neki, hogy nem voltak Isten élményei. Olyan üresnek és száraznak érezte az életét. És volt olyan problémája is, hogy gyengének és kicsinek érezte a családját, önmagát is, alulértékelte azt a helyzetet, vagy azt a jelenlegi szituációt, amiben ő élt. Voltak ezek a problémák, amire Isten úgy látom a Bibliából, hogy nagyon határozottan választ ad, de nem egy ilyen gyors megoldást, hogy 3 percen belül elfelejti ezeket a problémákat, és gyorsan tovább lép, hanem Isten mélyre nyúl, elkezd foglalkozni Gedeonnal, elkezd foglalkozni az egész néppel, és valami fantasztikus megoldást ad. Hogyha megnézzük, hogy mi van a Gedeon szükségei mögött, akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően Gedeonnak nem a félelem volt a problémája, ez a tünet volt. Ő igazán a biztonságra vágyott. Ugye? Mert aki a biztonságra vágyik, és nem kapja meg, az fél. A félelem az inkább egy tünet. Aztán volt olyan problémája is, hogy nem tapasztalta az Isten csodáit, és az igazi szükség az életében az volt, hogy az Isten személyes jelenléte az, hogy működhet az életében. Hogy ő személyesen hogy élhet át nagy csodákat. Aztán olyan problémája is volt, hogy szüksége volt ilyen pozitív visszajelzésre, hogy ki is ő valójában. És az Isten ezeket mind-mind komolyan veszi. Hogyha megnézzük ezeket a szükségeket, amelyek Gedeonnál jelentkeztek, akkor hadd kérdezem meg tőled, hogy neked hasonlóak a szükségeid? A biztonság utáni vágy vagy igény, az Isten megtapasztalása utáni vágy vagy igény, illetve a pozitív elismerésre való vágy vagy igény. Amikor ezt végig gondoltam, akkor azt mondtam, hogy hát én ugyanez vagyok, mint Gedeon. Ugyanezekre vágyom, nem? Van olyan valaki, aki a háromból legalább egyre azt mondja, hogy nekem erre nagyon nagy szükségem lenne. Ugye ezek olyan alapvető emberi szükségek, igények, amelyek ott vannak bennünk, és lehet, hogy meg se fogalmazzuk, mert a félelem irányít bennünket, vagy a vallásosság irányít bennünket, vagy bármi is befolyásol bennünket, de nem nézünk a dolgoknak a mélyére. Szóval Isten elkezd foglalkozni Gedeonnal, de úgy látszik, hogy ennek igazán egy komoly ára van. Tehát nem egy gyors megoldást ad, hanem elkezd beszélgetni vele, és tulajdonképpen Isten egy együttműködésre hívja Gedeont, és azt mondja, hogy ezek mind-mind megoldhatóak, ezek a szükségeket én be tudom tölteni az életedbe, sőt az egész népnek az életébe, de ez együtt kell működnöd velem. Tehát nem adok valamit, ami megoldja a problémát, hanem gyere utánam, tedd azt, amit én mondok, és ez mind-mind meg fog oldódni majd. És ebben a folyamatban, 2 héttel ezelőtt azt néztük meg, hogy az első ilyen nagy lépés, amit Isten mondott neki, hogy állítsuk helyre az Isten tiszteletet. Tehát nem egy gyógyszer, ami elveszi a félelmet, vagy pozitív érzéseket kelt, vagy valami vallásos élményt jelent, hanem azt mondja, hogy állítsuk helyre az Isten tiszteletet. Az Isten tisztelet helyreállítása mellett a másik ilyen nagy lépés az volt, hogy Gedeonnak az én képe az önelfogadásával is foglalkozni kellett, és Isten ezzel is foglalkozik, és ad neki egy nagy bátorítást, hogy te egy bátor erős vitéz vagy, amit ő nem gondolt magáról. Ma, amikor belemerülünk egy kicsit ebbe a történetbe, három imádság fogalmazódott meg bennem, amit én hétközben sokszor elmondtam, mert azt látom, hogy nekem erre szükségem van, de hogyha ezek az igények a te életedben is ott vannak, ezek a szükségek, hogy biztonságra való vágy, vagy Isten megtapasztalása után való vágy, vagy a pozitív elismerésre való vágy ott van az életedben, vagy szükség, akkor ez a három imádság, amit majd megfogalmazunk, ez segít abban, hogy ha ezt elmondod Istennek, akkor Isten ugyanúgy, mint ahogy Gedeonnal elkezd foglalkozni veled, az imádságra elkezd válaszolni, és azt mondja, hogy gyere velem egy úton, kövess engem, vagy engedelmeskedj nekem, és ezek a szükségeid be lesznek töltve. Ez az imádság nem arról fog szólni majd, hogy imádkozol, és egy másodperc múlva valami történik, és utána minden megvan oldva, hanem Isten azt mondja, hogy meghallgatom az imádságodat, segítek neked, gyere velem. És ahogy haladsz ezen az úton az Úrral, folyamatosan ezek a szükségek be lesznek töltve. Hát, hogy mi ez a három imádság, ez majd később ki fog derülni. De az első dolog, amit nagyon világosan kell látni Gedeon történeténél is, és egyáltalán a Bibliában bármikor, amikor Isten valamit akar tenni az embereknek az életében, úgy látom, hogy egy alapelvet Isten szinte következetesen mindig használ. Isten eldönti, hogy történjen valami a Földön, és a következő, hogy keres hozzá egy embert, akin keresztül ezt megvalósítja. Hogy keres hozzá több embert, akin keresztül ezt megvalósítja. Az Isten mindig így gondolkodik. Eldönti, hogy történjen valami, és utána embereken keresztül megvalósulnak a dolgok. Gondoljunk csak bele, hogy talál egy embert, akit úgy hívnak, hogy Ábrám, aztán Ábrahám lesz a neve, és később lesz Izrael. A cél az, hogy megszülessen Izrael, és egy nép legyen, de ez honnan indul? Isten keres egy embert, akin keresztül ez a hatalmas nagy terv, vagy csoda bekövetkezik. Vagy gondoljatok Mózesre. Isten keres egy embert, akit Mózesnek hívnak, és miután a kiképzésnek vége, és Mózes elindul, ennek az eredménye az, hogy több száz éves rabszolgaság után az Isten népe elmegy a szabadságba, és elmegy az ígéret földjéig. Vagy később az utódját, amikor Isten megtalálja Józsuénak a személyében, akkor Józsuén keresztül Isten az ígéret földjét nekik adja, és elfoglalják a területeket. Isten keres egy embert, és ha megtalálta azt az embert, akkor annak az embernek az engedelmessége, annak az embernek a hite, annak az embernek az elkötelezettsége, az segít abban, hogy utána mások is elindulnak, és valami radikálisan meg fog változni. De ugorjunk csak egy nagyot, és az Új Szövetséget, ha megnézzük, Jézus keresett embereket, úgy hívták őket, hogy tanítványok, és a tanítványokon keresztül megváltoztatja a világot. Vagy később talál egy Saul nevű embert, aki később Pál nevet kapja, és elindul a világmisszió. Isten keres egy embert, és hogyha megtalálja azt az embert, akkor azt mondja neki, hogy tedd azt, amit én mondok, vagy kövess engem, vagy engedelmeskedj nekem, és ebből következik az, hogy valami hatalmas nagy dolog történik. Azt kell látni, hogy az engedelmesség az nagyon fontos mindig. És hogyha ez az alapelv ott van a Bibliában, akkor azt kell látnunk, hogy Isten ma is keres embereket. Vannak olyan tervei Istennek, amiről tudunk, és vannak olyan tervei Istennek, amiről nem tudunk. Fogalmunk sincs, hogy ő mit tervez a jövőre nézve. De ma is, amikor Isten szétnéz, és a Szentlélek hogy működik az embereknek az életében, folyamatosan azt keresi Isten, hogy egy-egy következő tervhez ki az, aki alkalmas lehet. És talál Isten ilyen embereket. Hogyha közel jövünk, és megnézzük azt, hogy is működik ez. Néhány perccel ezelőtt kicsit megemlékeztünk arról, hogy megszületett a kőszikla gyülekezet. Mi kellett ehhez? Isten keresett néhány embert. Nem kell nagy tömeg, néhány ember. És miután az a néhány ember találkozott, utána nem egy megacsörcs született belőle, hanem elindult egy folyamat, amiben Isten előttünk jár, és megyünk utána. Itt Dávidra nézek. Dávidnak Isten szólt, hogy Kárpátalján vannak éhező gyerekek. És ő engedelmes volt, és ennek az eredménye az lett, hogy a Kőszikla gyülekezetnek van egy ilyen projektje, hogy Kárpátalján támogatunk éhező gyerekeket. Egy ember elég volt hozzá, ugye? Nem kellenek tömeg. Egy ember elég. Hogy ne menjünk messze. Isten keresett valakit, hogy Tatabányán szülessen egy gyülekezet, talált egy Varga Attila nevű úriembert, és elindult egy új gyülekezet Tatabányán. Istennek a tervében benne volt az, hogy Budán szülessen egy új gyülekezet, és a legtöbbetek ismeri a Fülöp Áront és a Mogit, akit Isten megtalált, és rajta keresztül kialakult egy csoport, és elindult egy új gyülekezet Budán. Ugye milyen egyszerűen működik Isten? Van egy terv, keres hozzá embert, vagy embereket, és amikor a terv és az emberek találkoznak, és azok az emberek készek követni Istent, akkor valami kirajzolódik, és valami csodálatos dolog elindul. Ez Gedeonnál ugyanígy történt. Isten eldöntötte, hogy véget ér az az időszak, amikor az ellenség elvisz mindent, nyomorúságban és félelemben tartja Izrael népét, ennek vége. De ahhoz, hogy ennek vége legyen, keresünk egy embert, akin keresztül ez megvalósul. És ez az ember Gedeon. Azt mondja a Biblia, az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Az Isten felruházta lelkével Gedeont, betöltötte a szellemével Gedeont, és utána jött egy nagy kürtfúvás, és ezzel tulajdonképpen radikálisan megváltozott minden. A félelemnek, az ellenségtől való aggódásnak, a nyomorúságnak vége, mert az Isten népe föláll, és azt mondja, hogy legyőzzük az ellenséget. Egy radikálisan új nap indult el. Csupán azzal, hogy Gedeon igent mondott, helyre lesz állítva az Isten tisztelet, helyre lesz állítva az ország, helyre lesz állítva a gazdaság, újra békesség lesz, és növekedés és prosperálás. Egy ember kell hozzá. Mit gondolsz, hogy Isten, amikor keresi az újabb terveihez az embereket, akkor esetleg engem vagy téged nem keres meg? Nem számít, hogy milyen az iskolai végzettséged. Nem számít az, hogy férfi vagy nő vagy. Nem számít semmi. Az engedelmesség számít. Mert ha Isten azt mondja, hogy te, akkor ez azt jelenti, hogy alkalmas vagy. Akkor neked is azt mondja, hogy te egy bátor erős asszony vagy, vagy bátor erős férfi vagy, vagy egy okos ügyes lány vagy, és rajtad keresztül megváltoznak a dolgok. Amikor végig gondoljuk ezt, nagyon egyszerű tervei vannak Istennek, nem? Egy embert keres, és nagy dolgok valósulnak meg. És akkor az első imádság az így hangzik. Hogyha szeretnél ebbe az isteni nagy tervben benne lenni, ahogy Gedeonnál úgy kezdődött, hogy az Isten megszólította Gedeont, és elkezdett beszélgetni vele. Nálad is így kezdődhet el, hogy a következő héten folyamatosan elkezdesz imádkozni azért, hogy Uram, szólíts meg engem is. Mondj nekem valamit. Hidd el, az Isten tud újat mondani. Tud olyat mondani, amire még te nem gondoltál. Tud bátorítót mondani, tud nagy dolgokat mondani, vagy esetleg félelmetes dolgokat, ami azt, hogy hú, hát ez fantasztikus, de hát én hol vagyok ettől, és egy kicsit megijesz, mint Gedeon. De az Isten, amikor megszólítja az embert, akkor mindig valami új nap kezdődik az embernek az életében. Az első imádság tehát így szól, hogy Uram, szólíts meg engem. Tudjam, hogy mit kell tenni, hogy merre kell menni, mit kell csinálnom, mi legyen holnap vagy holnap után. Ugyanezt kell tennem, mint amit eddig tettem, vagy valami radikálisan más kell, más irányba kell menni. Kész vagytok erre, vagy ezt az egyszerű imádságot elmondani a következő héten? Uram, szólíts meg engem. Mondj nekem valamit. És az Isten szokott szólni. Mert ő ilyen. Menjünk tovább. Nálad is, nálam is, Gedeonnál is mindig probléma az, hogy de biztos. Biztos Isten mondta, biztos úgy lesz. Egy kicsit ez a hit és a hitetlenségnek a mozgása a lelkünkben, hogy valamikor nagyon erősen hiszünk, és minden képesek vagyunk elhinni, lehet, hogy 2 perccel később meg az ellenkezőjét, hogy semmit nem tudunk elhinni, mert bizonytalanok vagyunk, mert emberek vagyunk. Ebben a történetben olvasunk egy különleges helyzetet, ez a bizonyos gyapjúzás. Igen, itt Isten megszólítja az embert, és ha tovább megyünk, tehát ez a bizonyos gyapjú kérdése. Azt mondja a Biblia, ekkor ezt mondta Gedeon az Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Ha megfigyeljük ezt a rövid kis párbeszédet Gedeon és Isten között, akkor az van benne, hogy Gedeon azt mondja, hogy Uram, te már megígérted nekem, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, tehát ezt mondja, hogy ahogy megígérted, de csináljunk még egy próbát. És ezt a bizonyos gyapjút ki akarja tenni a mezőre, és hogy minden száraz legyen reggelre, csak az a bizonyos gyapjú legyen vizes. És hogyha ez meg lesz, akkor tudom, Istenem, hogy biztos te mondtad. Te voltál már ilyen helyzetben, amikor azt mondod, hogy Uram, tudom, hogy te mondtad, de azért mondd még egyszer. Kicsit ez olyan, mint amikor valaki azt mondja neked, hogy szeretlek, vagy azt mondja, hogy nagyszerűen dolgoztál, és azt mondja, hogy olyan jó lenne még egyszer hallani ezt, ugye? Tehát, hogy nem tudod megunni. Amikor bátorításról van szó, amikor a szeretet kifejezéséről van szó, akkor nem szoktad megunni, és nem mondod azt, hogy hát elegem van már ebből, nem kell olyan sokszor mondani, itt értem. Azt jó hallani mindig. És úgy tűnik, hogy nekünk embereknek az Istennel való kapcsolatunkban is, amit az Isten mond, az persze egy idő után föl fogjuk, megértjük, ráadásul még a hitünk is megmozdul, és azt mondjuk, hogy igen, megtesszük, de az Isten mondja még egyszer, mert akkor leszek biztos benne. És számomra egy olyan csoda, hogy az Isten nem azt mondja a Gedeonnak, hogy adjál a békén, nem megbeszéltük. Hanem kiteszi ezt a bizonyos gyapjút, és az Isten azt mondja, hát legyen, ahogy akarod, hát persze. És jön a reggeli harmat, és ahogy leszáll, valahogy, ahogy jön az égből, úgy összpontosul minden, koncentrálódik egy bizonyos kis területre, és az a gyapjú az nedves lesz, és a teljes mező a száraz. És azt mondja Isten, hogy oké, ez segített neked, Gedeon? És hát úgy tűnik, hogy Gedeonnak segített, tehát ez bátorította őt. Szükség van erre a bátorításra, mert egyrészt sokszor nem akarunk hibázni, ugye? Tehát, hogy olyan jó lenne sokszor hallani, meg biztos így, biztos úgy, tehát, hogy bebiztosítani magunkat, nem akarunk hibázni, és azért kérjük újra és újra. Talán azt is be kell ismernünk, hogy néha azért kérünk újabb és újabb visszajelzéseket, vagy jeleket Istentől, mert hát, ha mégis valami más jön ki belőle, és akkor nem nekem kell menni. Voltál már ilyen helyzetben, hogy Isten mondott neked valamit, tudtad, hogy te vagy az, már ugye egy-két lépést tettél is, de mi van, hogyha Isten meggondolja magát, és inkább azt mondja, hogy hát menjen Ádám. És akkor olyan jó lenne, akkor én pihenhetnék egy kicsit. És akkor próbáljuk így tesztelni a dolgokat. De hát, ha Isten engem választott, vagy Isten téged választott, akkor veled fog tovább menni a program. És amikor Gedeon újra megszólal, miután látja ezt a csodát, az Istennek a visszajelzését, így folytatja, hogy ne haragudjon meg rám, ha még egyszer szólok, mint az Isten. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjú fürttel. Most a gyapjú fürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán, csak a gyapjú fürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Ugye megismétlődik a csoda, csak fordítva. Ahogy a hajnali harmat leszáll, mindent belep, mindent nedvessé tesz, de azt a bizonyos kis pici területet, ahol ez a gyapjú volt, ott nem. És az Isten azt mondja, oké, most már rendben van, vagy tudod, hogy én vagyok az Isten, és én mindent meg tudok tenni, és te vagy az, akit kiválasztottam, és rajtad keresztül meg fog szabadulni Izrael. Amikor Isten kiválaszt egy embert, téged vagy engem, vagy Gedeont. Akárhány jelet is kérsz, akárhogy is van, az Isten mindig ugyanazt fogja mondani. Az Isten nem gondolja meg magát. Lehet, hogy én elbizonytalanodok, lehet, hogy én félek, de az Isten úgy tűnik, hogy nem. És az Isten tovább akar menni. Olyan sokszor hallottam azt, hogy Gedeon tulajdonképpen a hitetlenségnek a példája. Ez a gyapjúzás, ez a jelkérés, ez a hitetlenségnek a jele. Ki az, aki kért már jelet Istentől? Bármikor is az élet során. Én igen. Gedeon is megtette. Úgy tűnik, hogy az Isten erre pozitívan reagált. És az egyik oldalon mondhatjuk azt, hogy hát persze Gedeon hát nem egy olyan erős ember, hogy meghallja az Isten szavát, és azt mondja, oké, uram, megyünk, és mondd meg, hogy mit csináljak, és itt vagyok, és csinálom, hanem úgy lassan indulnak be a motorok, lassan teszi a lépéseket, de valahogy Isten következetesen újra és újra ugyanazt mondja neki, mindenféle csatornán keresztül, szóval, jelekkel, üzenetekkel, hogy mit kell tenni, és végül is Gedeon elindul. És a Bibliában ne felejtsük el, hogyha nem a Bírák könyvét olvassuk, hanem lapozunk nagyon-nagyon sok lapot, és eljutunk egészen a zsidókhoz írt levélhez, akkor ott arról olvasunk, hogy Gedeon ott van a hithősök között. A Biblia nem azt mondja, hogy Gedeon egy utolsó senki, akinek az Isten annyi mindent mondott már, és nagy nehezen elindult, és hogy ez semmilyen szinten nem lehet példa nekünk, hanem Gedeon a hithősök között van. Gedeon olyan, mint te meg én. Néha elbizonytalanodunk. Néha szükségünk van arra, hogy az Isten újra és újra mondja nekünk valami bátorítót, hogy biztos, tényleg, ez jó lesz. Tudom, hogy jó, de olyan jó lenne, hogyha még egyszer mondaná. És az Isten újra és újra mondja. Neked is, nekem is, hogy menjél tovább, és én majd vezetlek téged. És eljutottunk a második ima témához. Az első, hogy Isten szólítson meg bennünket. A másik, hogy Isten vezessen bennünket. Szoktál imádkozni azért, hogy Uram, vezess engem. Uram, irányítsd az életemet. Nagyon fontos. Tehát Isten nem csak azt mondja Gedeonnak, hogy te leszel ez az erős harcos, menjél, csináld meg, szólj, ha kész vagy, hanem azt mondja, hogy kövess engem. Én, ahogy ma haladok, amit én mondok, abban legyél engedelmes, és ebből következik a nagy csoda, ebből következik a szabadulás, ebből következik a béke és a jólét és az Isten minden áldása. Az engedelmességből. Tehát a második ima téma, amit a következő héten újra és újra elismételhetsz, amikor imádkozol Istenhez, hogy Uram, vezess engem. Hogy ne össze-vissza menjek, mindennel próbálkozzak, hanem vezess engem. Szólíts meg, beszélj hozzám, és vezess. Na, lépjünk tovább. A történetnek a középpontjában tulajdonképpen egy ilyen háborús cselekmény van. Arról olvasunk, hogy az ellenség felsorakozik. Úgy döntött az ellenség, hogy itt az ideje, hogy megint elmenjünk, és a zsidóktól elvegyünk mindent, letaroljuk az országot, minden, ami mozdítható, visszük, minden, ami érték, azt ellopjuk. Tehát felsorakozik az ellenség. És itt, amikor a felsorakozik az ellenség című részhez érünk, akkor azt látjuk, hogy most már nem csak Midiánról van szó, akik korábban folyamatosan megtették ezt, hanem hozza a szövetségeseket is, Amáleket és a keleti törzseket, akik ugye egy szövetségben voltak. Tehát úgy tűnik, hogy az ellenség most sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint bármikor máskor volt. Azt mondja a Biblia Bírák 7.12-ben, Midián, Amálék és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad. A tevéinek nem volt se szeri, se száma. Annyian voltak, mint a tenger partján a föveny. Hát ezt számolja meg valaki, ugye? A másik oldalon pedig ezt olvassuk Bírák 7.1-től. Korán reggel fölkelt Jerubál, azaz Gedeon, egész népével és tábort ütött a Harod forrásnál. Midián tábora viszont tőle északra volt, a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt, különben így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Gondoljatok bele ebbe. Gedeonnak a hadserege fölmegy a domtetőre, vagy a hegytetőre, Összesen 32 ezeren vannak, ezt mondja a Biblia. Tehát ez nem kis hadsereg, de amikor lenéznek, és azt látják, hogy ott van a midianiták, és a keleti törzsek, meg a többiek, ez a nagy katonai szövetség, akkor ők egy ilyen hatalmas nagy túlerőt látnak, és nem is tudják megmondani, hogy mennyien vannak. Így írja le a Biblia, hogy a teveinek seszeri se száma, annyian vannak, mint a tengerpartján a homok. Tehát, hogy amerre a szem ellátott, az csak ellenség volt. Tehát nem a másik hegyet, meg a völgyet, meg nem tudom, mi a tájat látták, hanem az ellenséget mindenütt. És képzeld el ezt a panorámát. Kinézel az ablakon, és csak az ellenséget látod. Nem egy bátorító dolog. És ráadásul egy olyan ellenség, aki felfegyverezve, harcra készen ott van, és azt várják, hogy valaki parancsot adjon nekik, és elindulnak, és megint visznek mindent. És tavaly is ezt csinálták. Tavaly előtt is ezt csinálták. Azelőtt is ezt csinálták. Folyamatosan mindig jönnek, és mindig ők győznek. És amikor egy ilyen helyzetbe belekerül Gedeon és a csapata, a hadserege, akkor ez a kép, amit ott láttak, hogy lenéznek a völgybe, és akkor ellepi az ellenség a völgyet, ez elég rémisztő lehetett. És mégis úgy tűnik, hogy Istennek van egy olyan elve, hogy a kevesebb az több. A Biblia azt mondja, hogy ahol összegyűltek Gedeon és a hadserege, azt a helyet a Harod forrásnak hívják. Ez a Harod, ez magyarul azt jelenti, hogy reszketés és a remegésnek a helye. Ez elég stílszerű, jó kifejezi, nem? Látják az ellenséget, bármerre néznek mindenütt ellenség, ők ott vannak egy forrásnál, a remegés és a reszketésnek a helyén. Vagyis ahol koncentráltan ott van a félelem bennük. Mi lesz velünk most? És erre jön Isten, és azt mondja Gedeonnak, hogy ahogy nézem itt a helyzetet, túl sokan vagytok. Szerintetek ez mennyire bátorította Gedeont? Túl sok ez az ember, valaki haza kéne küldeni ezek közül, az emberek közül jó néhányat. Én nem tudom, hogy Gedeon ott mit élhetett át, vagy ekkor már akkora volt a hite, hogy azt mondja, Isten, persze, mehet a dolog, vagy pedig nem tudott már mit mondani, és hát jó, legyen úgy, ahogy akarod, Uram. De Isten azt mondja neki, hogy hirdessétek ki, hogy aki fél, az menjen haza. És úgy tűnik, hogy elég sokan féltek. Ha már a remegés és a reszketés helyén voltak, hogy ez nem csak egy ilyen szép név volt, hanem valóságosan átélték a félelmet, és azt mondja a Biblia, hogy a 32 ezerből csak 10 ezer ember maradt. A többi mind hazament, mert azt mondták, hogy mi félünk, mi nem akarunk háborúba menni. Ha te lettél volna ott, te hazamentél volna? Van, aki boldogat. Ott vagy a remegés és a reszketés helyén, ott van az ellenség, és van egy ilyen isteni felszólítás, hogy aki fél, az menjen haza. Jaj, de jó, mehetek. Egy csomó ember megindult. Lehet, hogy Gedeon is megijedett, hogy a 32 ezerből hát csak 10 ezer marad. Nagyon sokan elmentek. De tudjátok, miért mondja ezt Isten? Nem azért, hogy csupán Gedeon tesztelje. A mózesi törvényekben nagyon sokféle szabálya vagy parancsal találkozunk, amit Isten kijelentett, hogy mit hogy kell csinálni. És többek között a mózesi törvényekben olvasunk arról, hogy amikor a hadba kell vonulni, akkor milyen módon kell hadba szólítani az embereket, és milyen módon kell harcolni Isten népének. És most figyeljetek, a mózesi parancsból, vagy a mózesi törvényből szeretnék felolvasni egy szakaszt, amire tulajdonképpen Isten most hivatkozik. És Isten nem valami új dolgot talál ki, hanem tulajdonképpen, amit ő korábban megmondott, hogy Isten népének milyen módon kell harcolni, most azt akarja Gedeonnak a hadseregében látni, hogy ezek a szabályok, ezek az isteni alapelvek működnek. És ez így szól, ez 5 Mózes 20-ban van leírva. A háborúban vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat, nálad nagyobb sereget, ez most megtörtént, ugye? Tehát látják a lovakat, harci sereget, tevéket, mindent. Tehát ez megtörténik. Ne félj tőlük, mert veled lesz Istened az Úr, aki felhozott téged Egyiptomból. Amikor készültek az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez, és ezt mondja nekik. Halld meg, Izrael, ti most készültök megütközni ellenségeitekkel, ne lágyuljon meg a szívetek, és ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük, mert Istenetek az Úr lesz veletek, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Vagyis az első szabály az volt, hogy a pap álljon ki, és emlékeztesse a harcosokat arra, hogy ne féljetek, az Isten velünk van, győzni fogunk. És aztán tovább megy, és ezt mondja, hogy ezt követően a felügyelő pedig így beszéljen a néphez. Van-e itt olyan ember, aki új házat épített, és még nem avatta fel? Az menjen haza a házához, nehogy más valaki avassa fel, ha ő meghal a harcban. Van-e olyan ember, aki szőlőt ültetett, de még nem evett a szőlőből? Az menjen vissza a házához, nehogy valaki más vegye hasznát, ha ő meghal a harcban. Van-e olyan ember, aki eljegyzett egy lányt, de még nem vette el? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki vegye el, ha ő meghal a harcban. Azután még ezt is mondták az előjárók a népnek. Van-e itt olyan ember, aki fél és lágy szívű? Az menjen vissza a házához, ne csüggessze el a társainak a szívét, a magáihoz hasonlóan. Ez volt az isteni parancs a háborúra nézve. Egyrészt ne félj, menj és győzni fogsz. Másrészt, aki fél, az menjen haza. És ha valaki nem fél, de az életének olyan szakaszában van, amit elkezdett és még nem tapasztalta az áldásait, akár a házasság, akár a szőlőültetés, vagy a házépítés, vagy ilyen emberi dolgok, akkor azt mondja Isten, hogy akkor menjenek ezek az emberek haza, ne kockáztassák az életüket, élvezzék egy kicsit azt, amiért dolgoztak, és majd a következő háborúba harcolnak. Az Isten elég nagy lelkű, nem? És erre a szabályra hivatkozik Isten, és azt mondja, hogy aki fél, az menjen haza. Egyrészt nincs rá szükség, tehát az Isten nem a félelem által működik, hanem a hit által, meg az engedelmesség által. Tehát aki fél, az menjen haza, és így lecsökken a gedeoni hadseregnek a száma. Mert az engedelmesség és a hit a fontos. A félelem viszont teljesen alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy előre haladjon. Ezért nem kell félni. Tehát Isten azt mondja, hogy a kevesebb az több. És amikor 10 000 ember marad, és Gedeon próbálja összeszedni a hadsereget, és alig van már néhány embere, akkor Istennek van egy újabb ötlete, és azt mondja, ez még mindig sok. A kevesebb az több, ez még mindig sok, és még egy próbát tegyünk. És tudjátok, van ez a próba, aminek mindenféle magyarázata lehet, én megvallom, hogy fogalmam sincs, hogy mi az igazi magyarázat. De a lényege az volt, hogy lemennek a forráshoz, elkezdenek inni a harcosok, a katonák, és azt látja Isten, hogy a harcosok közül vannak olyanok, akik lehajolnak, beletérdelnek a vízbe és úgy isznak, vannak, akik nem hajolnak, meg csak így magukhoz veszik a vizet és úgy isznak. És ahogy látja Isten ezt a két csoportot, azok az emberek, akik nem hajolnak meg, hanem így magukhoz veszik a vizet, az 300 ember, az összes többi meg belehasal a vízbe és úgy iszik. Én nagyon egyszerűen csak azt mondom, hogy amikor Isten ezt látta, akkor azt mondja, hogy nekem elég ez a 300 ember, a többi mehet haza. És szól Gedeonnak, hogy ezzel a 300 emberrel fogjuk megnyerni a háborút. 9700 ember hazamegy, ott maradt 300. Egy olyan óriási túlerővel szemben, ami emberileg teljesen lehetetlen vállalkozás. Tulajdonképpen Isten megtisztítja ezt a hadsereget a félelemtől, olyan emberektől, akik nem hittel, meg nem elkötelezettséggel akarnak harcolni. És azzal a szándékkal, hogy mindenki tudja meg, hogy ez a háború győztes lesz, de ennek a háborúnak az eredménye azért van, mert az Isten nagy és dicsőséges. Te voltál már ilyen helyzetben, amikor Isten úgy kivett a kezedből mindent? És mindig bátorított, hogy menni fog, de úgy láttad, hogy egyre kevesebb forrás áll rendelkezésre. Egyre több a nehézség, egyre kevesebb az, amit megfoghatsz, kevesebb ember van körülötted, kevesebb pénz van körülötted, kevesebb lehetőség, és az Isten mindig azt mondja, hogy menjél tovább. Csak azt mondja, hát hogy lesz ebből erő? Hogy lesz ebből győzelem? Gedeonnak ezen a tisztító tűzön tulajdonképpen keresztül kell menni, és elhinni azt, hogy az Isten tényleg megteszi, hogy a kevesebb több, és aki hittel vállalja azt, amit az Isten mond, annak az életében ott lesznek a győzelmek. Vagy neked van mostanában ilyen harcot, hogy folynak ki a kezed közül a dolgok. Isten azt mondja, hogy sikerülni fog, te meg egyre jobban félsz. Sokszor át lehet élni ilyet, amit Gedeon átélt. És ezekben a helyzetekben az Isten ott van velem, veled, és a harcainkban ott van és győztessé tesz bennünket, ha végig kitartunk. Olvasunk a Bibliában, Zakariás könyvében egy ilyen bátorító mondatot, hogy nem hatalommal és nem erőszakkal, vagy nem nagy hadsereggel, vagy sok pénzzel, vagy sok kapcsolattal, vagy nem tudom mivel rendelkezünk, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Hogyha tudod, hogy az Isten szelleme ott van benned, hogy a Szentlélek vezet téged, és ebben újabb és újabb bátorítást kapsz a Szentlélektől, hogy igen, jó az, igen, erre kell menni, igen, én beszélek hozzád, igen, én vezetlek téged, és lehet, hogy minden más ellene szól ennek, akkor tudhatod, hogy új irányba haladsz. Hogy az Isten megsegít, és győztes leszel. És eljutottunk a harmadik imádsághoz is. Az első az volt, ugye, hogy Uram, szólíts meg engem. Jó lenne, az Isten újra és újra beszélne hozzánk. A második, hogy Uram, vezess engem. És a harmadik dolog, amit Gedeonnak is át kell élni, hogy Uram, tisztíts meg engem. Félelmektől, aggodalmaskodástól, hitetlenségtől, bűnöktől, bármitől. Mikor Isten teljesen megtisztítja ezt a hadsereget, mikor már semmiük nem marad szinte, akkor jön a győzelem. Három kérdést szeretnék befejezésül föltenni, és arra hívlak benneteket, hogy próbálj erre válaszolni. Az első, hogy mikor hallottad az Isten hangját, mondjuk utoljára. Ez lehet, hogy 2 perce volt, vagy lehet, hogy 2 hete, vagy 2 éve. Mikor hallottad az Isten hangját? A másik ilyen kérdés, hogy milyen úton vezet Isten téged mostanában? Ha erre tudsz válaszolni, akkor az nagyszerű. Ha nem tudod, akkor azt jelenti, hogy a vezetéssel valami probléma van, tehát szükséges azt az imádságot elmondani, hogy Uram, vezess engem. És a harmadik kérdés, hogy Isten mostanában mit kér tőled, vagy tőlem, hogy hagyjuk el. Mert a kevesebb, az néha több. Ha valamit elengedsz a kezedből, azzal gazdagabb leszel. Ha valamit kiengedsz, akkor lehet, hogy azzal erősebb leszel. Ha valamit leteszel, azzal könnyebb leszel. Mikor hallottad Isten hangját, milyen úton vezet mostanában, mit kér tőled, hogy hagyd el. És befejezésül hadd hívjalak arra benneteket, hogy aki kész most, őszintén, nem azért, mert kérjük, vagy ezt kell csinálni az Isten tiszteleten, hanem aki kész, mondjuk el ezt a 3 imát. Uram, szólíts meg engem, Uram, vezess engem, Uram, tisztíts meg engem. Gedeonnál ez történt. Isten megszólította, vezette, megtisztította, és jött a győzelem. A te életedben, meg az enyémben ugyanez lesz. Ha ezt az imádságot őszintén elmondod, és hiszel abban, és számítasz arra, hogy az Isten megnyilvánul, és követed őt, akkor a következő napok, vagy a hetek, vagy a nyár az izgalmas lesz a számodra. Meg fogod tapasztalni az Isten jelenlétét, az Isten nagyságát, az Isten győzelmeit, és azt, hogy az Isten veled van. Kérem, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. És ha őszinte szívvel el tudod ezt most mondani, akár mind a 3 mondatot, akár csak egyet belőle, akkor kérlek, hogy ott az Isten jelenlétében most, ahogy vagy, akkor mondd ki ezt. Azzal a hittel, hogy tudod, hogy Isten erre reagálni fog. Szentlélek, arra hívunk téged, kérünk téged, hogy töltsd be az életünket teljesen, újíts meg, tisztíts meg bennünket, és kérjük azt, Uram, hogy most is, és minden nap újra és újra szólíts meg bennünket. Vezess az igazságnak az útján, mert tudjuk, Urunk, hogy igazsággal tudunk, hogy igazság által tudunk erősek lenni. És kérünk, hogy tisztíts meg bennünket minden hamisságtól, minden rossz dologtól, félelmektől, aggodalmaskodástól, beképzeltségtől, üres vallásosságtól, minden olyan bűntől, ami káros, ami rossz, ami torz, ami ördögi. Imádkozunk azért, hogy tisztán és őszintén tudjunk követni téged. Kérjük, hogy így áld meg a következő napjainkat, így áld meg az angol táborokat, a szolgálatunkat, a munkánkat, a személyes életünket, hogy halljuk a te hangodat, érezzük a te vezetésedet, és folyamatosan tisztán és szentül tudjunk képviselni téged. Az Úr Jézus nevében kérjük mindezt tőled. Amen.